Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Romsics Ignác, történész, akadémikus, egyetemi tanár. Jó napot kívánok,
köszönöm. Jó napot kívánok.
Megkívást a beszélgetést felvételről hallják. István királyhoz szokás kötni az államalapítást, de nehéz elképzelni, hogy az akkori központi hatalom az hasonlította valamiben a mostani központi hatalomhoz, vagy mi az államalapítás jelentősége?
Hát több kérdést is föltett. Az egyik kérdés az, hogy az államalapításnak mi a jelentősége. Óriási a jelentősége, mert hogyha nem sikerült volna itt egy területileg is meghatározott hierarchikus hatalmi szerkezetet, struktúrát létrehozni, akkor lehet, hogy a magyar törzsekre is az a sors várt volna, mint előtte a hunokra és a zavarokra és másokra, akik felszívódtak tulajdonképpen, eltűntek, beolvadtak.
Gyakorlatilag azt állíthatjuk, hogy a állam szerkezet kialakítása az oka annak, hogy nem szóródnak, nem olvadnak? Tehát ez az a kötőanyag, ami egyben tart?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos momentum volt ebben a kereszténység fölvételével együtt, ami együtt haladt, de ugyanakkor a kérdésének a második felére válaszolva, nem helyes az államalapítást egyetlen dátumhoz, egyetlen naphoz, az akkori ezredfordulóhoz kötni, amikor Istvánt királlyá koronázták. Részben azért, mert ez a folyamat elkezdődött az apja Géza alatt a 9. században, részben pedig azért, mert vannak történészek, akik tulajdonképpen ennek a politikai közösségnek területhez kötését ezt korábbra datálják, vagy legalábbis még az Etel közben már magyar fejedelemségről beszélnek, amely ha nem is kötődött szigorúan területhez, de egy olyan fajta politikai kötelékeket alá fölrendeltségi viszonyokat hozott létre, amely megkönnyítették a Kárpát-medencében a területhez kötődő államnak a létrehozását. És még a későbbiekben is ennek a Szent Istváni államnak és az Árpád-házi királyok államának nem olyan fixáltak, rögzítettek a határai, mint ahogyan ez mai napság van. Mai napság, hogyha megsértenek egy határt, berepül egy repülő, ebből konfliktus van. Hát akkor ez nem így nézett ki, ezek a határok sokkal mozgékonyabbak voltak, de minden esetre a királlyá koronázással, a kereszténységnek a fölvételével, ami szintén egy hosszú folyamat volt, azt gondolom, hogy döntő mértékben járult hozzá az akkori politikai elit ahhoz, hogy mi most itt magyarul beszélünk és megmaradtunk.
Az állam az mikor alakul nemzetté? Tehát van-e valami átmeneti folyamat?
Hát én azt hiszem, hogy ez egy két külön dolog. Mind a kettő egy komplikált ügy, az állam is, hogy ugye, mert vannak nomád államok is, vannak területi államok, tehát többféle állam van, berendezkedésükről nem is beszélve, de a modern értelembe vett nemzet, az még egy komplikáltabb és jóval későbbi dolog. Azt hiszem, hogy a 18. század vége előtt Európában modern, integrált nemzetekről, kulturálisan egyesített embercsoportokról nem beszélhetünk. Tehát ami ebben az időszakban, a középkorban Magyarországon létezett, ha a nemzet szót használ, akkor azt tulajdonképpen a nemesi rendre, a Nácio Hungarikára lehet érteni, amelybe etnikai származástól függetlenül sokan beletartozhattak, és tudjuk, hogy beletartoztak a horvátok, beletartoztak a vlach román eredeti hunyadiak, beletartoztak a felvidéken, későbbi szlovák területen különböző tartományurak, akiknek a nem biztos, hogy a származás az etnikailag magyar volt. Tehát ez a nemesi nemzet alatt, mint a, ugye a főnemesi rend alatt, ott él egy olyan fajta társadalom, amely kulturálisan, nyelvileg nem integrált még, és amelyben lokálisan sok nyelven beszélnek, dialektusokat beszélnek, és amíg ezekből az embercsoportokból integrált, ugyanazt a nyelvet beszélő, ugyanabban a múltban gondolkodó, érzelmeiben hasonló embercsoport kialakul, a nemzet, az egy hosszú folyamatnak az eredménye, és Magyarországon ez a 18. század vége, 19. század eleje.
Azt nyomon lehet követni, hogy mi az, vagy ki az, amely kialakítja a nemzetet, az együtt gondolkodást, a közös módban való gondolkodást, meg a közös jövő felé nézést.
Igen, hát több tényező járul hozzá. Tehát kétségtelen, hogy a modern nemzeteknek is vannak premodern gyökerei, amelyek visszanyúlnak akár a honfoglalás korára, tehát itt van egy vérségi kötődés, van egy származástudat, és ezt a krónikák, például hát a Kézai Simon már a 13. században, vagy a Verbőci 1514-es 3-as könyve, ezt már pontosan tükrözi azt a köznemesi tudatot, amely azonos származást föltételez, és az ország politikai életében egy meghatározó szerepet vindikál magának. Ez azonban ebből a nemesi tudatból ahhoz, hogy ez a népesség egészére kiterjedő tudattá váljon, vagyis egy modern nemzettudat alakuljon ki, ahhoz gazdasági modernizációra volt szükség, ahhoz a közlekedés olyan fejlődésére volt szükség, hogy viszonylag könnyen bejárható legyen egy adott terület, és el kellett az alfabetizációnak is terjedni, tehát az embereket meg kellett tanítani, legalábbis egy minimális szinten írni, olvasni, hogy azok a kultúrjavak eljuthassanak hozzájuk, amelyek ezt a közös tudatot ki tudják alakítani bennük. És ez a 18-19. Században történt meg. Úgyhogy itt egy nagyon komplex folyamatról van szó, amellyel kapcsolatban a történészek körében, meg az etnikai tanulmányokkal foglalkozók közében többféle elmélet van, elkezdve onnan, hogy ez egy ősi dolog, és már a magyarság nemzetként érkezett a Kárpát-medencébe, és azóta is nemzetként létezik, folytatva Hobsbawm és másoknak a teóriáig, ami szerint a nemzet az tulajdonképpen egy kitalált, invented valami, amit úgy konstruálnak a 19. században, és a kettő közötti átmenettel, ami szerintem legközelebb áll a valósághoz, Anthony Smithnek és másnak a nevére lehet utalni, akik nem vitatják a premodern gyökereket, az előzményeket, bizonyos esetekben akár az egyházi vallási kötődéseket is, de elfogadják és hangsúlyozzák maguk is, hogy ez egy átfogó, integrált eszmeiségé a 18-19. Századi kulturális-gazdasági modernizáció következtében tud válni.
Van arra valamilyen adat, hogy ez az átfogó, integrált nézetté válás, ez a társadalom mekkora részét kell érintse ahhoz, hogy nemzetről tudjunk beszélni?
Hát ez lehet 500 000 ember is, és lehet egy 10 millió vagy 100 millió ember is. Ez nem méretnagyságú, mint ahogy mai napság is látjuk, a balti államokban, ha pláne, hogyha az orosz nemzetiséget leszámítjuk, akkor 1-2 milliós embercsoport tud nemzetet alkotni.
De úgy értem, hogy ezen az 1-2 millión belül a nagy többségnek ugyanazt kell gondolnia a nemzetéről?
A nagy többség kezdi ugyanazt gondolni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyformán gondolkodnak, de nagyjából ugyanazokat a kultúrjavakat sajátítják el azonos módon és ugyanazon a nyelven az iskolában, és ez meghatározza a későbbi gondolkodásukat. Ez nem jelenti azt, hogy a jelennek a kérdéseire mindenben ugyanolyan válaszokat adnak, mert hiszen az ember élet komplikált, a világ is komplikált, de mégis nagyjából ugyanazt gondolják a múltról. Egyformán éreznek, van valami jelenre, jövőre utaló elgondolásuk is ebből eredően. Tehát, hogy ennek a Magyarországon ugye a sajátos helyzet az volt a 18. főleg a 19. században, hogy miután a magyarság így létrehozza magát, vagy kezdi létrehozni magát modern nemzetként, a magyarság mellett az itt lévő más etnikai csoportok is néhány évtizedes késéssel ugyanilyen nemzetként próbálják magukat konstituálni, nem eredménytelenül, például a szlovákok, és hát azok is, akiknek ugye anyanemzeteik élnek a határokon kívül, a románok, vagy a szerbek, és a többiek. Úgyhogy a problémánk a későbbiekben abból származik nagy mértékben, hogy a középkortól kezdődően nagyjából kialakult államterületen, ami a török idő alatt ugye három részre volt, még de azután később újra egyesülni tud. Szóval ezen a nagyjából a Kárpát-medencéjét felölelő magyar államon belül a magyarság a történelme következtében kisebbségbe kerül, és a 18. század elején, közepén, amikor elindul a modern nemzetté válás folyamat, akkor azt kell konstatálni a magyaroknak, hogy az arányuk az 50%-ot sem éri el, és azt a kérdést veti föl, hogy és benne vannak egy Habsburg birodalomban, amely pedig hát nyelvileg még sokkal összetettebb, hogy ebben a helyzetben hogyan kell akkor ezt a magyar nemzetet létrehozni, és hogyan kell ezt a magyarnak nevezett államot működni.
De volt valami más választásunk, mint a védekezés?
Hát többféle választási lehetőségünk volt, például a török kiűzése után, hogyha a modern kor felé közelítünk, ugye, mert volt egy olyan Habsburg ajánlat, már Mária Terézi alatt a 18. században, vagy II. József alatt század végén még markánsabban, hogy az elit tanuljon meg németül, és az egész birodalomnak a közlekedő nyelve az legyen a német, és a német nyelve és a kultúrára alapodva ezeket a helyi partikularitásokat felszámoljuk, és akkor egy integrált francia nemzetállamot tudunk létrehozni azon a területen, amit Habsburg birodalomnak nevezünk.
Van valami nyoma annak, hogy miért nem ezt választottuk az elit? Akkor
hát
tudott
azért nem ezt választotta a magyar elit, mert éppen, hogy azért nem, mert munkált benne egy olyan fajta öntudat, egy régi hagyományokra visszanyúló öntudat, amely ezt a, mondjuk így egyszerűen, németesítő tendenciát elfogadhatatlannak tartotta, és azt mondta, hogy azon a földön, amit hát ezek a Árpádék megszereztek, vagy akár is megtartottak a későbbiek, ott a latint nem a némettel fogjuk fölváltani, hanem a magyar nyelvvel fogjuk, és magyar nyelven fogunk egy kultúrát, egy modern kultúrát itt létrehozni. És a Habsburgokkal szemben ezt eredményesen érvényesíteni is tudják, 1844-re a magyar államnyelvé válik tulajdonképpen, és a 19. század második felében csak ezt fejleszték tovább. A bökkenő abból állt, hogy miközben a Habsburgokkal vagy Bécsel szemben a magyar nemesi elit ezt a kultúrnemzeti koncepciót eredményesen érvényesíteni tudja, aközben a többi etnikai csoporttal, amely itt lakik Magyarországon, azzal szemben pedig a politikai nemzet koncepciót próbálja érvényesíteni, vagyis azt, hogy mindannyian egyformák vagyunk, de tanuljatok meg magyarul.
Tehát ugyanazt az attitűdöt képviseli, amit szemben próbált
képviselni.
Igen. Sikertelenül, mi viszont sikeresen?
Hát egy ideig úgy látszott, hogy sikeresen, aztán kiderült, hogy nem sikeresen, mert a 19. század folyamán, ahogy a nemzetiségi csoportoknál a polgárosodás, kulturális modernizáció előre halad, ott ez ugyanolyan dacreakciókat váltott ki a magyar politikai nemzet fogalommal szemben, mint ahogy a magyar nemességben fél évszázadal korábban a németesítési törekvésekkel szemben. És itt vetődik fel az, hogy volt egy másik opció is, már a 18. század végétől egy Martinovics Ignác nevű reformátor fölvetette azt, hogy egy ilyen soknyelvű országban az állammodell nem lehet olyan centralisztikus berendezkedésű, mint Franciaországban, vagy másutt, hanem itt egy föderalisztikus berendezkedést kellene létrehozni, vagyis a nem magyar népeket a magyarokkal egy szintre kellene befolyásban, minden másban emelni. Ez a magyar nemesség számára elfogadhatatlan volt, és a meglepő az, hogy a 48-49-es trauma után is elfogadhatatlan volt, 1867 után. Hiába hoztunk egy Európában először is egy több szempontból liberális szellemű nemzetiségi törvényt 1868-ban. Ez a liberális szellemű nemzetiségi törvény nem elégítette ki azokat a nemzetiségi eliteket, a szlovákokat, a szerbeket, a románokat, amelyek deklarálják egyre határozottabban, hogy azon a területen, ahol ők képviselik a többséget, ott ők akarják a főhatalmat gyakorolni. Nem úgy, hogy a magyar államból kiszakadnak, de a magyar etnikummal egy szintre emelve, autonómiát élvezve. És ez a tendencia perspektívikusan magában rejtette nem csak a Habsburg birodalomnak, hanem a történelmi Magyarországnak a fölbomlását is. Ami nem akarom azt mondani, hogy minden ilyen létező tendenciának szükségszerűen be kell következni, de a tendencia létezett, és amikor erre a lehetőség egy vesztes háború után megteremtődik, akkor ez a negatív szenárió meg is valósult.
Azon érdemes elspekulálni történészként, hogy mi lett volna, hogyha Magyarország a föderalisztikus Martinovics féle elképzelést váltja be?
Nem tudjuk. Nem tudjuk. Nem
van
tudjuk,
valami jelen vagy nyoma annak,
nem tudjuk,
hogy
nem tudjuk, hogy ebben az esetben sikerült volna itt a Duna-medencében egy keleti Svájcot létrehozni, hogy ezt később emlegetik. Ahogy a Svájcban három nyelvi csoport képes egymással nagyon baráti módon együtt élni, és egy politikai nemzetben egy országot működtetni. Elvileg nem zárhatjuk el lehetőséget, hogy ez Magyarországon is megtörténhetett volna. A Svájcban élnek olaszok is, nem zavarja őket, hogy ott van délterülük Olaszország, élnek franciák is, nem zavarja őket, hogy van Franciaország, és a német nyelvűeket se zavarja, hogy ott van mellettük Németország. Tehát ez elvileg, ez a lehetőség fönnállt. És ezt még 1848 után, 49 után, 67 után is vannak politikusok, akik ezt szorgalmaznák, akik ezt megfogalmazzák. A sikerek, az osztrákokkal szembeni sikerek, a 67, a polgárosodás, modernizáció azonban, ezek a vívmányok, hogy így mondjam, a kicsit a magyar elitnek a fejébe szállnak, és nem néz szembe ezzel a negatív lehetőséggel a későbbiekben. Nagyon önkritikusan írja le ezt a folyamatot előbb Eötvös József, azt követően Gracz Gusztáv is, de ez nem tudta megváltoztatni a politikának a fő irányát, amely az volt, hogy minden aggasztó vagy figyelmeztető ellenére továbbra is a francia nemzetállami modellben gondolkodott, és többé vagy kevésbé a nyelvi asszimilációt támogatta.
Miért lepődött meg, ha meglepődött a magyar nemesség azon, hogy a itteni nemzetiségek ugyanúgy viselkednek velük szemben, mint ahogy ők a Habsburgokkal?
Többek között azért, mert a magyar nemesség valóban visszatekinthetett egy több száz éves államalkotó múltra. Tehát ez nem egyszerűen fikció volt, magyar állam tényleg létezett évszázadokon keresztül a Kárpát-medencében. Szlovák állam nem létezett. Román állam nem létezett. Szerb állam nem létezett, vagy igen, akkor nagyon korán Koszovón állam elbukott, és utána évszázadokon keresztül nem volt. Horvátország is a 12. századtól a Magyar Királyság részeként működött. Tehát a magyar nemesség gondolhatta azt, és azt is gondolta, hogy magasabb rendű, különb államalkotó tényező szembe ezekkel a nemzetiségekkel. Utólag látjuk, hogy ez vakság volt. De a saját korukban ezt csak nagyon kevesen látták be.
Tehát nem mondhatjuk rájuk 200 évvel később azt, hogy hibáztak.
Hiszen azt mondta, hogy nem, hát én azt mondanám, hogy azért nem voltak elég előrelátóak. Eötvös József a kivételek közé tartozott, és ő, aki 68-as nemzetiségi törvénynek a létrehozásában is közreműködött, és beleírja a naplójába ebben a 70-es években, hogy előbb vagy utóbb a történelmi Magyarországnak vége lesz, és akkor járnánk, jól mondja, ha mi jelölnénk ki a mostani föderalizálásnak a határait, mert ha üt az óra, és ebből a föderalista törekvések átalakulnak szeparatizmussá, akkor az általunk kijelölt határok mentén, vagyis a nyelvhatárok mentén fog ez a szétszakadás megtörténni. Akkor mondjuk Dél-Szlovákia nem lesz Szlovákia része, mert hiszen etnikailag magyar. Akkor a Partium nem megy el Erdélyel, csak a királyhágon túli területek, és így tovább. Tehát azt mondta, nem menteném fel a felelősség alól a magyar elitet, azzal együtt, hogy szinte lehetetlen várunk tőle, mert azt várjuk tőle, hogy a oly mértékben előrelátó legyen, ezeket a veszélyeket oly mértékben fölmérje, hogy erre készüljön. A magyar vezető elite helyett arra készült, hogy belátható időn belül képes lesz asszimilálni a nem magyar nemzetiségi csoportokból annyit, hogy abszolút többségbe kerül. És ez, ha mondjuk azt nézzük, hogy a 19. század eleje és 1910, tehát 100 év alatt mi történik, akkor a Horvátország nélküli Magyarországon a magyarok aránya 46-47%-ról 54%-ra emelkedik. Föl, és azok a prognózisok, ha még van 20-30 békés év, akkor ez az 54%, 60% lesz, és akkor a dolgok már nem úgy alakulnak, mint ahogy alakultak. A tévedés ott volt, hogy ugye ez az asszimilációs többlet nagyon jelentős mértékben a szétszórtan élő svábok és az asszimilálódni akaró zsidóknak a integrálódásából adódott. Ha leszámítjuk bele a németeket és zsidókat, akár csak az utóbbit is, akkor nincs meg a többség 1910-ben se. És a mezőgazdasági kompakt tömeget alkotó erdélyi románság, szlovákság, szerbek, ezek nem akartak asszimilálni, és nem asszimilálódtak. Tehát ez az urbánus közegben érvényesült nagy ütemben, főleg a németségnél és a zsidóknál, kisebb mértékben a szlovákoknál, többieknél meg talán egyáltalán nem.
Van egy annak, hogy az akkori uralkodó elit hogyan képzelte a magyar nemzetállam helyét abban a területben, amit ma Európának hívunk?
Könnyű lenne azt mondani, hogy sehogy, de nem lenne igaz, mert ez az egységesülő Európának, vagy egy európai föderációnak a ötletei, ezek elég régóta kísértenek a magyar politikai gondolkodásban. És például Táncsicsnak is van egy ilyen eléggé illuzórikus terve arról, hogy hogy kéne kinézni ennek az Európának, és mások is noha döntően azért a monarchián belül gondolkodtak, vagy ha nem, akkor például Kossuth a Duna-medencében. A Táncsicsot követően a egységes Európa víziója Jászi Oszkárnál bukkan föl, Babicsnál is, másoknál is az első világháború táján. Az egységesülő Európával sokkal inkább Európának a nagy nemzetei, például a német közgazdászok foglalkoztak, vagy mondjuk a franciák közül nagyon sokan. A magyar politikai gondolkodást jellemzően a nemzetiségi konfliktusok és a Bécs-Pest reláció határozta meg a török kiűzése után. Tehát messze menő Európára vonatkozó terveik nem nagyon voltak, ezekhez inkább csak viszonyultak, de azért ez sem egy markáns vonulat a magyar politikai gondolkodásban.
Tehát nem lehet tanulságot levonni arra nézve, hogy most hogyan kellene viselkednünk Európában abból, hogy hogyan viselkedtek eleink Európában?
Abból nem nagyon. Azt gondolom, hogy ha számunkra a múltunkból kínálkozik valami tanulság, akkor az a 1867 utáni osztrák-magyar monarchia, amely nem volt konföderáció, nem volt föderáció, hanem a kettő közötti átmenet volt egy reál unió, de minden esetre a magyar állami szuverenitásnak a jelentős részét, a hadügyeket, egyebeket delegálták fölfele, tehát a nemzeti kormány vagy parlament ellenőrzés alatt, de azért mégis azon kívüli szférákban döntöttek ezekben az ügyekben. És hát olyan szempontból is érdemes a monarchiát történetét tanulmányozni, akár 67 előtt, akár 67 után, hogy ott bizony egy tucat, vagy több mint egy tucat jelentős nemzetiségi csoportnak az együttélését próbálták megszervezni, és ennek az eredményeiből, sikereiből és a kudarcaiból szerintem az Európai Unió jelenére és a jövőre nézve is vonhatók le tanulságok.
Például az a tanulság levonható, hogy jó volna, ha olyan ügyeket nem egy nemzetállam intézne, amely annak túl nagy terheket jelent, mondjuk a hadügyet, meg a külügyet, hanem ez menjen föl, meg esetleg a pénzügyek. Erre vannak ma törekvések?
Erre vannak törekvések, és ez nem véletlen, ezek a törekvések megjelennek. Tehát itt a 19. század vége, eleje, közepe óta nagyon sokan megfogalmazták azt, hogy tartósan, perspektívikusan az európai nemzetállamok önmagukban nem lesznek képest helytállni a globális, egész földet átfogó gazdasági versenyben és politikai versenyben. És ezért már akkor megfogalmazódik, hogy ezeknek az európai államoknak valamilyen módon egyesülniük kellene, vagy együttműködniük kellene. A legismertebbek az első világháború a német Mittel-Európa tervek, de a franciáknak is megvoltak a hasonló elgondolások, a két világháború között a pán-európai elgondolások, így is tovább. Tehát ez egy nagyon régi múltra nyúlik vissza. A maga drasztikus és elfogadhatatlan módján Hitler is ezt akarta, és a második világháború után az angol gondolkodók mondják azt, hogy mindent el kell felejteni abból, amit Hitler csinált, illetve semmi nem folytatható, de egy dolog, a gazdasági integrációt azt folytatni kell. És ez ott van az Európai Uniónak a bölcsőjénél, ez a fajta gondolat, és ezt ma is leginkább a nagy nemzetek látják át, a németek, meg a franciák, és a többiek, hogy önmagukba képtelenek a globalizálódó világba tényezőként megjelenni, és nem csak Európában, a Dél-Amerikában is, vagy Ázsiában is hasonló integrációk bontakoznak. Az Egyesült Államok is, Mexikó és Kanada között úgy szintén, mert a globális versenyben egy kis nemzetállam, még ha olyan gazdaságilag erős is, mint Németország, szükségszerűen versenyhátrányban van. Itt tehát a saját érdekükről van szó, hogy ezt hogyan kell csinálni. Hát arra nézve ugye sokféle recept van, és most látjuk azt, hogy az eddigi konstrukció számos ponton recseg ropog, és újra gondolás alatt van az egész dolog. Amiben biztos vagyok az az, hogy, vagy én legalábbis azt gondolom, hogy valamennyi szereplő számára a tovább lépés az az együttműködésnek az erősítése, nem pedig a fölbomlásnak az elősegítése.
Semmilyen történelmi előzménye nincs a különutasságból fakadó rugalmasság előnyének, ami a mai magyar politikára azért...
Mit jelent ez a különutasságból fakadó rugalmasság?
Például a kötelékek ledobása és a saját gazdaságpolitika kialakításában nagyobb mozgástér.
A helyzet a következő, tehát az eltérően mondjuk az osztrák-magyar monarchiától és néhány más korai birodalomtól, amikor az ott lévő népcsoportokat nem kérdezték meg arról, hogy be akarnak-e beszállni, vagy nem, tagok akarnak lenni, vagy nem, hanem házassággal, háborúkkal eldöntötték, hogy beletartoztok. Az Európai Unió önkéntes társulás. Senki nem kényszerített egyetlen tagállamot, se főleg nem a kelet-európai államokat, lépjetek be. A szovjet uralom alól felszabaduló kelet-európai államok mindegyike maga kérte, hogy engedjék be, és a mostaniak, akik kívül vannak is, kérik, hogy lépjenek be. Ha belépünk egy ilyen klubba, amiben most már több mint 20-an vannak, akkor a játékszabályokat közösen alakítják ki, ezekhez a játékszabályokhoz alkalmazkodni kell. El kell tudni fogadni, hogy a játékszabályokat nem a 10 milliós Magyarország, vagy a még kisebb balti államok alakítják a maguk elhanyagolható GDP-jével, vagy gazdasági termelésével. Amit a Magyarország a történelme során is, lényegében Mohács óta, tenni tudott, az szerintem most is az, hogy a nagyok által körvonalazott játékszabályokhoz való alkalmazkodás, és ezeknek a lehetőségeknek a kihasználása. Ha úgy látja az ország, hogy ez számára végképp előnytelen, fönnáll a kilépés lehetősége. Tehát ezzel nem szabad dobálózni, a lehetőség fönnáll, senki nem kényszeríti sem Magyarországot, sem a többi államot arra, hogy benne ki lehet lépni. De hova lép ki? A légüres térbe. Tehát én azt gondolom, hogy hallathatja minden ország a szavát annak érdekében, hogy a saját nemzeti érdekeit próbálja érvényesíteni, amennyire tudja, de ez csak úgy teheti, hogyha a közösen kialakított szabályokat elfogadja. Miközben a szabályok kialakításába is természetesen bele tud beszélni, de hogyha most pragmatista vagy realista vagyok, azt azért világosan kell látni, hogy egy 5-10 milliós ország nem az a súlya a szabályok kialakításába, mint az 50 vagy 60 milliósnak.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Romsics Ignác történész, az Arina vendége a beszélgetést felvételről hallják.